22. Ördög Robert. Az operának kétszeres oka volt ezt a dalművet adni, mert ünnep volt ezen az estén, mivel Levasseur hosszú betegség után most lépett föl először Bertrand szerepében, és a fölkapott Maestro műve, mint mindig, most is oda csalogatta Párizs legelőkelőbb közönségét. Moncarfnek, mint a tehetősebb fiatal emberek java részének, szintén megvolt a maga állandó helye a földszinten, azon kívül rendelkezésére állott legalább 10 páholy, hol ismerősei bármikor szívesen fogadták, nem is számítva az aranyifjúság páholyát, hová szinte joga volt belépni. Chateau Renaud széke szomszédos volt az övével, Beauchamp az újságíró tetszés szerint foglalhatott helyet bárhol az egész nézőtéren. Lucien Debré a miniszter páholyát kapta meg erre az estére, és föl is ajánlotta azonnal Moncarféknek, de mivel Mercedesnek nem volt kedve elmenni, Danglárékat kínálta meg vele, bejelentve, hogy ha elfogadják a páholyt előadás közben, okvetlenül meg fogja őket látogatni. A Danglár hölgyek kaptak az alkalmon, talán senki sem tud oly igazán örülni a potya páholynak, mint egy milliómos. Daglár kijelentette, hogy ellenzéki képviselő létére nem fér össze a miniszter páholyában mutatkoznia, és nem fog elmenni. Mi lett volna természetesebb, mint hogy a báróné azonnal írt Luciennek, hogy jöjjön el értük, mert nem mehet Eugénivel egyedül az operába. És Danglárnénak igaza volt, mert sokan megütköztek volna rajta, ha a két nő egyedül megy színházba, de azon már senki sem botránkozott meg, hogy Danglár kisasszony anyjával és anya szeretőjével ül a páholyban, a világ már csak ilyen és ilyen is marad. Szokás szerint úgy szólván kongott még a nézőtér, amikor a függöny felgördült. Nem is előkelő ember, aki már ott lesi a darab kezdetét. A szokás megköveteli, hogy mindenki késsen, és az első felvonás rendszerint ajtócsapkodással, az újonnan érkezettek eléggé hangos üdvözlésével és szemlélődéssel szokott eltelni anélkül, hogy bárki is figyelne, mi történik a színpadon. Albert egyszerre csak megbökte Chateau Renaudt, amikor az első emeleti páholyok egyike megnyílt. Nézze csak! A grófnő! Ki az a grófnő? Ez már megint olyan kérdés, báró, amit nem lehet megbocsátani. Még kérdezheti, hogy kicsoda az a grófnő? Igaz, bizonyosan az a szép velencei hölgy, ugye? A maga szépséges személyében. A grófnő is észrevette Albertet, és mosolyogva fogadta üdvözletét. Ismeri személyesen is? Rómában mutatott be neki Franz. Lenne szíves nekem is megtenni ugyanezt a barátságot itt Párizsban? Szívesen. A közönség piszegni kezdett. A két fiatalember távolról sem zavartatta magát, és mit sem törődve a földszint zenekedvelőivel, nyugodtan folytatta tovább a beszélgetést. A Mars mezei lóversenyen láttam már ma, mondta Chateau Renaud. Ott volt ő is? Igen. Érdemes volt-e kimenni? Játszott ön is? Gyengécsként csak 50 aranyot tettem. És melyik futott be elsőnek? A Nautilus, melyikre én tettem. De ha jól tudom, 3-szor futottak. Igen, egyszer a Jockey Club arany billikomáért. Nagyon furcsa dolog történt vele. Nem is tudja még. Mit? A közönség most már dühösen pisszegett. Mondja, hát mit? Sürgette Albert. Hát, hogy egy egészen ismeretlen ló és lovas nyerték el a díjat. Mesélj el! Senki sem törődött abból az ismeretlen lóval, amely Vampa néven volt a jegyzékbe írva. Jobb nevű lovasával, amikor egyszerre csak pompás pejparipa rúgatott ki a porondra, egy ökölnyi dzsokival, annak a kis babszem Jankónak 20 font olmot kellett a zsebébe tömni, hogy meglegyen a kellő súlya, és mégis 3 egész ló hosszal előzte meg Arielt és Barbarot. És senki sem tudta, hogy kié az a ló? Senki. Milyen nevet is említett az imént? Vampa néven volt beírva. Akkor hát én mégiscsak okosabb vagyok az egész közönségnél, mert én tudom, hogy kié az a ló. A közönség pisszegésében most már egyes csípős megjegyzések is vegyültek. Az általános felháborodás egyre hangosabban nyilatkozott, és végre is észrevették, hogy miattuk háborog a sok ember. Természetesen azonnal visszafordultak keresve valakit, aki elvállalná a felelősséget a közönség arcátlan pisszegésért, de mivel senki sem jelentkezett, nyugodtan fordultak újra a színpad felé, és folytatták az eszmecserét. Éppen akkor léptek be a miniszter páholyába Danglárné, leánya és Lucien Debré. Kedves ismerősei jöttek Vicomte, mondta Chateau Renaud. Oda nézze hát, keresik. Albert arra felé fordult, és tekintete összetalálkozott a bárónéval, ki legyezőjével üdvözölte. Eugène kisasszony méltóságán alól valónak tartotta volna szép nagy fekete szemeivel egészen a zenekarig lebocsátkozni. Már engedje meg, édesem, mondta Chateau Renaud, hanem nem szólva a Messalisról, amely különben talán az ön szemében sem valami nagy szálka, mondom, nem szólva a Messalisról, nem tudom megérteni, mi kifogása lett Danglars kisasszony ellen, ki lelkemre, enni való kis jószág. Annyi bizonyos, hogy szép, hanem bevallom, sokkal jobban szeretném, ha kevésbé szép, de kedvesebb, szelídebb, szóval nőiesebb volna. A fiatalság telhetetlen és nem elégszik meg soha semmivel, mondta atyai hangon Chateau Renaud, aki 30 esztendős lévén nem számította már magát az ifjúsághoz. Már micsoda dolog is az, Vicomte, hogy amikor önnek olyan menyasszonyt szemelnek ki, aki bátran állhatna modellt a vadászó Dianához, ön mégsem elégszik meg vele. Lássa, éppen ajkaimra adja a szót. Jobban szeretnék valami kis Milói Vénuszt, mert az a vadászó Diana nem oly kedves nekem, és attól tartok, hogy egyszer csak úgy elbánik velem, mint Actaeonnal. Egy pillantás arra a leányra megmagyarázta Moncerf érzelmeit irányában. Danglars leánya valóban szép volt, de szépsége nélkülözte a leányos bájt. Természetes, fürtökbe göndörült, fényes fekete haja nehezen volt divatos fejdíszé alakítható. Fekete szemét gyönyörű szemöldök ívelte be, amelynek egyedüli hibája az volt, hogy gyakran húzódott össze, és keményebb kifejezést adott arcának, mint nőtől várható lett volna. Szabályos görög orra mintául szolgálhatott volna egy Junót faragó szobrásznak, csak a szája volt kissé nagyobb a kelleténél, de szép fehér fogsora még inkább kiemelte ajkainak élénk pirosságát, amely nagy ellentétben volt halovány arc színével. Végre száj szögletén egy-egy a szokottnál mélyebb redő adta meg arcának azt a különös határozottságot, amely Moncerf szemében oly kellemetlenné tette. Eugénie egész alakja megfelelt a most leírni megkísérelt fejnek. Mint Chateau Renaud mondta, a vadászó Diana volt, de még szilárdabb, még izmosabb szépségű. Nevelés tekintetében egyedül azt a kifogást lehetne ellene tenni, hogy mint arcának egy némely része, viselkedése sem vallott mindenkor nemére. Két-három nyelvet beszélt, meglehetősen rajzolt, verseket faragott és megpróbálkozott a zeneköltéssel is. Ez utóbbi érdekelte leginkább, mert még a nevelőintézetben tanulgatott egy vagyontalan társnőjétől, kiről általában az volt a vélemény, hogy kiváló énekesnő lesz belőle. Egy nagy hírű zeneszerző állítólag atyai érdeklődéssel viseltetett iránta, és tanulásra serkentve azzal a reménnyel kecsegtette, hogy hangjával roppant vagyont fog szerezni valamikor. Az a lehetőség, hogy Louis Darmilly, a jövendőbeli nagy énekesnő, valamikor színpadra lép, Danglars kisasszonyt óvatossá tette vele szemben, és bár odahaza mindenkor szívesen fogadta, a társaságban sohasem mutatkozott vele nyilvánosan. De jól lehet, Louise nem érezhette magát fesztelenül a bankárházában, mégis többnek tekintették egyszerű tanítónőnél. Néhány percre azután, hogy Danglarné belépett páholyába, a függöny legördült, de mivel a hosszú felvonás közöket sétával vagy látogatásokkal szokták eltölteni, a földszinti székek csak hamar kiürültek. Moncerf és Chateau Renaud távoztak legelőször. Danglarné azt hitte, hogy ez a sietés miattuk történik, és Albert hozzájuk készül, nem is késett leánya füléhez hajolva figyelmessé tenni a látogatásra, hanem Eugénie mosolyogva rázogatta meg a fejét, és Moncerf, mintha csak igazolni akarta volna ezt a kételkedést, ugyanabban a pillanatban egy másik elsőrendű páholyban jelent meg. Az volt a G. grófnő páholya.
Ah, hát ön itt van, nagy utazó, szólította meg kezét, oly szívesen nyújtva feléje, mint a régi ismerősök lettek volna már. Nagyon kedves dolog, hogy rám ismert, és még kedvesebb, hogy már az első felvonás közt nekem szenteli.
Ha tudtam volna, hogy Párizsban van, higgye el, asszonyom, nem vártam volna így soká a látogatással. De engedje meg, hogy bemutassam önnek Chateau Renaud bárót, barátomat. Egyikét azoknak a ritka ős nemeseknek, kik már kiveszőben vannak e szép hazában. Tőle tudtam meg, hogy ott tetszett lenni a Mars mezei lóversenyen. Chateau Renaud meghajolt.
Ön is ott volt a futtatáson, uram?
kérdezte élénken a grófnő. Igen, asszonyom.
Meg tudja hát mondani, hogy kié volt az a ló, amelyik a Jockey Club díját vitt el?
Hát magam is ugyanezzel a kérdéssel támadtam Albertre az imént.
Annyira érdeklődik, grófnő, kérdezte Albert.
Miután?
Hogy ki a ló gazdája?
Szörnyen, képzelje csak, vagy ön talán már tudja is, hogy kicsoda?
Bocsánatot kérek, de az imént el akart valamit beszélni, azzal kezdte, képzelje csak.
Jól van, képzelje hát, hogy az a gyönyörű pejló azzal a csipett, piros inges dzsokival már az első pillantásra annyira érdekelt, mintha fele vagyonomat tettem volna rájuk. Amikor aztán láttam, hogy 3 egész lóhosszal érnek a célhoz a többiek előtt, annyira megörültem neki, hogy tüzesre tapsoltam a tenyereimet, de képzeljék el meglepetésemet, amikor hazatérve ott találom azt a piros inges dzsokit a lépcsőnkön. Azt hittem, hogy a verseny győztese véletlenül szintén ugyanabban a házban lakik, de belépve a legelső dolog, ami a szemembe ötlött, az a bizonyos aranybillikom volt, amelyet az ismeretlen ló nyert meg. Egy kis papír szeletet találtam benne ezekkel a szavakkal, G. grófnőnek Lord Ruthven.
Igen, úgy van.
Igen, úgy van. Mit akar ezzel mondani?
Csak azt, hogy csak ugyan Lord Ruthven az az ember.
De melyik Lord Ruthven?
Hát a miénk. A vámpír, akit az Argentina színházban láttunk.
Ön nem mondja. Hát itt van.
Itt.
És ön látta már? Talán vendége is volt már, és ön is meglátogatta?
Bizalmas barátom. Chateau Renaud szintén ismeri már.
És honnan gondolja, hogy övé a győztes ló?
Vámpanév alatt volt beírva.
És azután?
Ej, hát nem emlékszik már arra a banditára, aki oly furfangosan fogott el engem?
Ah, igaz.
És kinek a karmai közül oly csodálatosan szabadított ki a gróf?
Csak ugyan.
Azt a haramiát Vámpának nevezték.
De miért küldte nekem azt a billikomot a gróf?
Mindenek előtt azért, mert sokat beszéltem neki önről, grófnő, amit úgy gondolom hihetőnek fog találni, másodszor pedig azért is, mert megörülhetett, hogy honfitársa akadt itt az idegenben.
Ó, de remélem, hogy nem mondta el neki azt a sok csacskaságot, mit róla össze-vissza fecsegtünk.
Lelkemre, nem mernék hitet tenni rá, és ez a mód, amelyel a billikomot Lord Ruthven név alatt felajánlotta önnek?
Ha, de hiszen ez borzasztó, rettenetesen fel fog bőszülni ellenem.
Talán már is ellenségre val eljárása?
Bevallom, nem.
Akkor hát miért rémüldözik?
Eszerint hát át Párizsban van?
Igen.
Képzelem, nagy feltűnést keltett.
Egy álló hétig egyébről sem beszéltek, hanem azután az angol királynő koronázása, meg a Mars kisasszonytól lopott gyémántok elterelték róla a figyelmet.
Édes Albertem, mondta Chateau Renaud. Látszik, hogy barátja a gróf, egyetlen szavát se higgyel grófnő, hiszen még most sem beszélnek egyébről egész Párizsban, mint Monte Cristo grófról. Azzal kezdte, hogy Danglarnénak 30 000 frankos lovakat küldött, azután megmentette Villeforné életét, most pedig elnyerte a Jockey Club díját. Miattam mondhat Moncerf, amit akar, én tudom és állítom, mely különben már hozzátartozik életmódjához, még egy hónap múlva is róla fognak beszélni.
Lehet, mondta Moncerf, de mondja csak, nem tudja véletlenül, hogy ki bérelte ki az orosz követ páholyát?
Melyik az? Érdeklődött a grófnő.
Ugyanebben a sorban az oszlopok között, úgy látszik, újra van behúzva az egész.
Csak ugyan, mondta Chateau Renaud. Volt benne valaki az első felvonás alatt?
Hol?
Na, abban a páholyban. Nem láttam benne senkit, válaszolta a grófnő, aztán visszatért beszélgetésük első tárgyára. Azt gondolja tehát, hogy az ön grófja nyerte meg a díjat?
Bizonyos vagyok benne.
És ő küldte nekem a billikomot?
Minden esetre.
De hiszen én nem is ismerem, higgy el, nagy kedvem volna visszaküldeni neki.
Ha, a világért se tegye. Másikat küldene helyette, Zafirból vagy Rubinból. Ez már bevett szokása. Monte Cristót úgy kell venni, amilyen.
A második felvonás kezdetét csöngetéssel jelezték. Albert fölkelt, hogy visszatérjen helyére. Találkozunk még?
Ha megengedi grófnő, a felvonás közökben egyről másról talán fölvilágosítással is szolgálhatok itt Párizsban.
Uram, minden szombat este otthon vagyok barátaim számára, Rivoli utca 22.
A két fiatalember meghajolt és távozott.
Mikor végig haladtak a földszinten, észrevették, hogy az egész terem közönsége áll és valamennyi messzelátó egy pont felé irányul. Hirtelen ők is oda pillantottak,
s az orosz követ volt páholyában egy 35-40 esztendős, feketébe öltözött férfit, és egy keleti öltözetű nőt pillantottak meg. A nő csodaszép volt, és öltözete annyira pazar, hogy valamennyi szem felé irányult. Monte Cristo és görög hölgye, mondta Albert. Csak ugyan a gróf volt, és Heidi. Most már nem csak a földszint, hanem az egész nézőtér érdeklődni kezdett. Az asszonyok kihajoltak a páholyból, hogy a csillárok sugaraiban ragyogni lássák azt a csodálatos gyémánt zuhatagot. A tömegen végigfutott a csodálkozás moraja, és a második felvonás megkezdődött anélkül, hogy eszébe jutott volna valakinek csendet kérni. Ez a fiatal, gyönyörű, káprázatos jelenség volt most a legérdekesebb látnivaló. Alkalomattan Danglárné elég érthetően intett Albertnek tudtára adva, hogy a következő felvonás közben elvárja látogatását. Albert sokkal finomabb volt, semmint váratott volna magára, így határozott meghívás után. Felvonás végén benyitott a páholyba. Üdvözölt a két hölgyet, és kezet fogott Debray-jel. A báróné legbájosabb mosolyával fogadta, Eugénie pedig szokott fagyosságával. Lelkemre kedvesem, mondta Debray. Végem van, ha ki nem segít zavaromból. A báróné eláraszt kérdéseivel a grófról, és mindenáról azt akarja, hogy elmondjam neki, kicsoda, hová való, honnan jön, hová megy, hiszen ha Cagliostro volnék, de hát mivel nem vagyok gondolatolvasó, úgy segítettem magamon, hogy önhöz utasítottam a báronét, hiszen önnél jobban senki sem ismeri Monte Cristót. Ezért hívták ide. De nincs-e igazam? Mondta a báróné. Ha szinte hihetetlennek tartom, hogy valaki ilyen fogyatékos adatokkal rendelkezik, amikor 500 000 áll rendelkezésére a titkos alapból. Asszonyom, válaszolt Lucien. Higgy el, hogyha 500 000 állna rendelkezésemre, különb dolgokra fordítanám, mint hogy Monte Cristo után tudakozódjam, kinek az én szemeimben egyéb érdeme sincsen, mint hogy kétszerte gazdagabb egy nábobnál, hanem én már átadtam a szót Monkerf barátomnak, forduljanak hozzá. Rám nem tartozik a dolog. A nábob bizonyára nem küldött volna 30 000 frankos lovakat nekem, mégpedig 4 olyan gyémántal a csótárban, amelynek darabja 5 000 frankot ér. Hát gyémántok, szólt kacagva Monkerf. Ez a gyöngéje. Azt hiszem, hogy neki is mindig van a zsebében egy marékkal, mint Potemkinnek, és úgy szórja őket, amerre halad, mint hüvelyek matja a kavicsokat. Valami kimeríthetetlen bányára bukkanhatott? Tudja-e, hogy korlátlan hitele van az uramnál? Nem, azt nem tudtam, de nem találom lehetetlennek. És Danglárnak már előre bejelentette, hogy bár csupán 1 esztendeig maradt Párizsban, 6 000 000 szándékozik elkölteni. Akkor hát a perzsa sahnak kell lennie, ki inkognitóban utazik. Észrevette, milyen csodaszép nő van vele? Kérdezte Eugénie Lucientől. Kisasszony, önön kívül senkit sem ismerek, aki saját nembeliével szemben ennyire igazságos volna. Lucien a páholy felé irányozta messzelátóját. Gyönyörű. És Monkerf úr tudja, kicsoda az a nő? Kisasszony, válaszolt Albert csak nem kereken hozzá intézett kérdésre, épp oly kevéssé tudom, mint egyéb dolgait kifürkészhetetlen embernek. Annyit tudok, hogy a nő görög. Öltözetéről nem nehéz megítélni, és ön tulajdonképpen csak olyan dolgot újságol nekünk, amit már az egész nézőtér tud. Sajnálom, hogy Cicerone létemre magam is tájékozatlan vagyok, de be kell vallanom, hogy e ponton túl nem terjednek ismereteim. Igaz, annyit mégis tudok, hogy a szép hölgy zenével is foglalkozik, mert amikor egyszer reggelire voltam hivatalos a grófhoz, egy guzla hangját hallottam, amely csak is tőle származhatott. Ó, tehát vendégeket is fogad a gróf? Mégpedig ugyancsak pazarul, annyit mondhatok. Majd biztatni fogom Danglárt, hogy adjon valami ebédet vagy bált, és remélem, hogy Monte Cristo viszonozni fogja. És ön elmenne hozzá? Kérdezte nevetve Debray. Miért ne? Férjemmel megyek. De legény ember nőtlen. Ó, látja, hogy nem az, válaszolta báróné is, és nevetve hunyorgatott a szép görög nő felé. Az a nő csak a rabszolgája, mint ő maga mondta nekünk a reggelinél. Emlékszik még, Monkerf? Ó, már engedje meg, kedves Lucien, mondta a báróné, hanem sokkal inkább hercegnőnek látszik. Talán bizony az 1001 éjszakából. Azt már éppen nem mondhatom, hanem mi adja meg tulajdonképpen azt a látszatot, kétségkívül a gyémántok, azzal pedig ugyancsak pazarul van elborítva. Túlságosan is, mondta Eugénie, sokkal szebb volna nélkülök.
legalább látni lehetne nyakát és karját, amely nagyon formásoknak vélek.
Látják, hogy lelkesedik a művésznő? Mondta az anyja.
Én mindent szeretek, ami szép.
És mit szólnak a grófhoz? Kérdezte Döbrey. Úgy látszik, az sem utolsó a maga nemében.
A gróf?
Kérdezte közönösen Eugénie, mintha eddig még eszébe sem jutott volna megtekinteni.
Hát úgy találom, fölötte halvány.
Éppen ebben a halványságban rejlik a nagy titok, amit keresünk. Grófnő azt állítja, hogy vámpír.
Ó, hát nem is tudtam, hogy már visszatért a grófnő.
Ott ül, édesanyám, abban a páholyban, csak nem szemben velünk. Az a bámulatos, szép szőkenő, látja?
Ja, látom már. Tudja, mit tehetne, Monkerf?
Mit parancsol báróné?
Meglátogathatná Monte Cristót, és ide csalogathatná.
Minek? Szólt közönösen Eugénie.
Hogy beszéljünk vele? Vagy nem is vagy kíváncsi rá?
Egy szikrát sem.
Furcsa gyermek, mondta magában a báróné.
Azt hiszem, asszonyom, magától is ide fog jönni. Nézze csak, ahogy megpillantotta, már üdvözli is önöket. A báróné nyájas mosolyal viszonozta a gróf meghajlását.
Meghozom azt a nehéz áldozatot, hogy elhagyom önöket megtudni, nem volna-e valami mód beszélni vele?
Menjen egyenesen a páholyába, az a legegyszerűbb.
Hiszen még bemutatva sem vagyok.
Kinek?
A szép görög hölgynek.
De az imént azt mondta, hogy csak rabszolga az a nő.
És ön asszonyom azt, hogy hercegnő. Nem. Azt hiszem, hogy ha meglát kimenni, ő is kimegy.
Lehetséges, menjen.
Sietek?
Monkerf meghajolt és eltávozott. Csak ugyan, alig ért a páholy ajtajához, amikor a grófa, folyosan ácsorgó Alinak néhány szót sugva arabul, hozzálépett és karjába kapaszkodva kezdett vele föl-alá sétálgatni. Ali gondosan bezárta utána az ajtót és állva maradt előtte, a folyosón sétálók bámész csoportban álltak körülötte.
Az önök Párizsa csak ugyan különös város, és a párizsiak is nagyon furcsa emberek. Mintha soha életükben nem láttak volna még fekete embert. Nézze csak, milyen nyüzsgés van szegény Ali körül, aki nem tudja mire vélni ezt a nagy érdeklődést. Biztosítom önt, hogyha netalán elvetődik egy párizsi ember Tuniszba, Konstantinápolyba, Bagdadba vagy Kájróba, annak a nyugodt lelkű keleti népeknek eszébe sem jut megbámulni, még kevésbé körülállni és zavarba hozni.
Háj, mert a keletiek nagyon okos emberek, és csupán azt bámulják meg, ami érdemes rá. Egyébként elhiheti, hogy Ali sem volna ennyire népszerű, ha nem tudnák, hogy az ön embere, mert hiába, ön most határozottan divatba jött, gróf úr.
Ha, nem mondja. És kinek köszönhetem ezt a nagy szerencsét?
Teringetét. Ki másnak, hanem önmagának.
1000 Louis d'Or értékű fogatot ad ajándékba, megmenti a királyi ügyész feleségét, Brack őrnagy név alatt telivér lovakkal, és egy kis majomnál alig nagyobb dzsokival futtat, és végre a megnyert győzelmi díjat elküldi egy szép asszonynak.
Ki az ördög beszélte el önnek ezeket a bolondériákat?
Az elsőt maga Danglarné, aki halára eped már önt a páholyában fogadhatni, jobban mondva páholyában az egész közönség előtt önnel büszkélkedni, a másodikat Posámp lapja, és a harmadikat saját képzelő tehetségem. Hogy is nevezhette lovát vampának, ha inkognitó akart maradni?
Hát ez csak ugyan oktalanság volt. De mondja csak, kérem, kedves atya Monkerf úr, nem szokott elnézni sohasem az operába?
Kerestem már messze látommal, de nem tudtam fölfedezni.
Még nincs itt, de el fog jönni ma este.
És hol fog ülni?
Azt hiszem a báróné páholyában.
És az a bájos teremtés a leánya volna, aki most vele van?
Igen.
Fogadja szerencse kívánataimat, Vikomt.
Monkerf mosolygott.
Később még visszatérhetünk e tárgyra, és majd bővebben fogok róla beszélni. Mint vélekedik a zenéről?
Milyen zenéről?
Már arról, kérem, amit eddig élveztünk az operából.
Elég szépnek találom, és szinte csodálom, hogy emberi lélekből ilyen fakadhat, és olyan szépen énekelhetik azok a két lábú tollatlan állatok, mint ahogy a vén Diegoné mondta valamikor.
Gróf úr úgy beszél, mintha akkor élvezhetné a paradicsomi kórusokat, amikor akarja.
És olyan formán is van a dolog, mert ha isteni zenére vágyom, aminőtt emberi fül még nem hallott sohasem, egyszerűen alszom.
Akkor hát rajta, gróf úr, szunnyadjon el békével, hiszen az operát egyenesen e végből találták ki.
No, nem egészen, legalább az önökét alig, ha, mert zenekaruk ugyancsak hangos.
hogy úgy elszenderedhessem, mint ahogy az imént mondottam, nyugalomra, teljes csöndességre és némi előkészületekre van szükségem. Hasisra, ugye? Eltalálta. És ha egyszer vágyat érez meghallgatni azt a földön túli zenét, csak jöjjön hozzám, kedves vikomt, és vacsorázzék velem. Egyszer már, amikor reggelire volt szíves meghívni gróf úr, hallottam önnél zenét. Rómában? Igen. Ó, hát bizonyára Haydn guzlája volt. A szegény kis száműzött azzal szórakozik néha, hogy nemzeti dalait játszogatja nekem. Monkerf nem akarta tovább faggatni, a gróf pedig elhallgatott. E pillanatban megszólalt a csengettyű. Bocsásson meg, vikomt, mondta páholya felé indulva Monte Cristo. A vámpír szívesen üdvözli grófnőt. És a bárónének mit mondjak? Legyen szíves megmondani neki, hogy ha megengedi, leszek bátor még az este fölkeresni. Megkezdték a harmadik felvonást, ígéretéhez képest Monkerf gróf is megjelent Danglárné páholyában a harmadik felvonás alatt. A gróf nem olyanféle ember volt, aki feltűnést szeret kelteni, a páholyban ülőkön kívül nem is vette tehát észre senki sem az egész nézőtéren. Monte Cristo várta, és mikor észrevette, mosoly játszott ajkai körül. Haydn természetesen semmi egyebet sem látott a színpadon kívül, mihelyt felgördült a függöny, mint minden természetes szívű teremtés, egész lelkével elmerült a festett világban. A harmadik felvonás is úgy folyt le, mint egyébkor. Noblé, Giulia és Leroux kisasszonyok a szokott könnyűséggel csinálták meg a szép bokázot, Robert Mario kihívta a granadai herceget, végre remek bársony palástját mutogatva, a hatalmas király kézen fogva sétáltatta körül leányát a színpadon, azután legördült a függöny és a nézőtér egyszerre kiürült. Mindenki a folyébe és a folyósokra tolult. A gróf elhagyta páholyát, és nem sokára már Danglár báronéjében volt látható. A báronné nem folytatta vissza öröm kiáltását, mit a kellemes meglepetés csalt ajkaira. Ó, jöjjön, gróf úr, végtelenül örülök, hogy élő szóval is köszönetet mondhatok önnek, bár levélben már kijelentettem, hogy örök időkre le vagyok önnek kötelezve. Ó, asszonyom, még emlékszik arra a semmiségre. Én már régen elfeledtem. Hanem azt már csak ugyan nem lehet elfeledni, hogy másnap testi-lelki barátnőmet mentette meg a halálos veszedelemből, amelybe éppen ellovak miatt került. Azért sem engem illet a köszönet, mert Ali, az én derék fekete szolgám tette meg a kiváló szívességet Vilfornénak. Az én fiamat is ez a derék Ali szabadította ki a római haramiák körmei közül? Kérdezte Monkerf gróf. Nem, gróf úr, válaszolt Monte Cristo megszorítva a tábornok felé nyújtott kezét. Ezúttal már csak ugyan engem illet a köszönet, de mivel már egyszer megkaptam, és el is fogadtam, határozottan zavarba hoz a lekötelezettségnek ez az ismételt fölemlítése. Legyen szíves, báróné, mutasson be a kisasszonynak. Ó, önt már mindenütt ismerik, legalább névről, hiszen 2-3 nap óta mindenütt csak önről beszélünk. Eugénie, folytatta leánya felé fordulva, íme gróf Monte Cristo. A gróf meghajolt, Danglár kisasszony fejbólintással üdvözölte.
Talán leánya az a csodálatos szépség, akivel páholyában láttuk, gróf úr? Kérdezte Eugénie.
Nem, kisasszony, válaszolt Monte Cristo, kit meglepett ez a nagyon is fesztelen és határozott modor. Nem leányom, csupán egy szegény görög leány, akinek én vagyok a gyámja.
Hogy hívják?
Haydn. Görög név, mondta Danglárné, és mondja meg őszintén, látott-e valahol olyan bámulatos szép köntöst Ali udvarában, mint aminőt ez a nő visel? Gróf úr, ön Janninában is szolgált? Kérdezte Monte Cristo. Én voltam a pasa csapatainak főfelügyelője, és nem is titkolom, hogy csekéke vagyonomat eljeles albán főnök bőkezűségének köszönhetem.
Nézze csak, mondta hirtelen Danglárné.
Mit-mit? Hebegte Monkerf. Monte Cristo átkarolta a grófot, és kihajolt vele együtt a páholyból. Haydn kitekintetével már mindenütt kereste Monte Cristót, e pillanatban meglátta halvány arcát a Monkerfé mellett, melyhez csak nem hozzásibult. Olyan hatással volt rá ez a látvány, mintha a medúza főt pillantotta volna meg. Ő is előre hajolt, mintha el akarta volna nyelni tekintetével, de azután egy gyenge sikoltással hátrahanyatlott. Sikoltását csak a közvetlen közelben lévők hallhatták meg, és Ali, ki azonnal a páholyba lépett.
Nézze csak, gróf úr, mi történhetett gyám leányával? Mondta Eugénie. Úgy látszik, rosszul lett.
Csak ugyan, hanem azért nincs ijegységre ok, mert Haydn rendkívül ideges és különösen érzékeny az illatokra. Valami ránézve kellemetlen illatszer már elegendő arra, hogy elájuljon. Hanem az ellenszert arra is mindig magamnál hordom. és elővéve zsebéből egy kis üveget, egyetlen meghajlással üdvözölve a báronét és leányát, sírtelen kezet fogva a férfiakkal, sietve elhagyta a páholyt. Még akkor nagyon halványan találta Hyde-t, amikor visszatért, kezébe fogta a kis fehér kezet, és érezte, hogy jéghideg.
Kivel beszéltél az imént, én uram?
Monkerf gróffal, ki dicső atyád szolgálatában állott, s ki saját szavai szerint neki köszönheti vagyonát.
Ó, a nyomorult,
kiáltott fel elkeseredetten Hyde.
Ő játszotta atyámat a törökök kezére, és ez a vagyon volt az árulás díja. Te még nem is tudtad ezt, én jó uram?
Egyet-mást hallottam már erről a dologról, Epirusban, de Töviről hegyire nem ismerem a történetet. Jaj, leánykám, mondd el nekem, nagyon érdekes lehet az a dolog.
Ó, menjünk, menjünk, uram, meghalnék, ha még sokáig itt kellene maradnom, szemtől szembe, azzal az emberrel.
És Hyde felszökve helyéről beburkolozott, gyöngyökkel hímzett fehér kasmír burnuszába, s hirtelen kilépett a páholyból, éppen akkor, mikor a függöny felgördült.
Ez az ember semmit sem tesz úgy, mint más közönséges halandó,
mondta grófnő Albertnek, ki visszatért hozzá. Áhítatosan végighallgatja a harmadik felvonást, itt marad még a felvonás közben is, és akkor megy el, amikor a negyediket kezdik.